Kedves hallgatóink, a világ aktuális kérdéseire a buddhizmus sok esetben más tudományágakkal együtt képes választ adni. Most egy olyan környezetvédelmi projektet mutatunk be önöknek, melyben felismerhető a nem ártás szándéka, a karmikus működés, a lét körforgása. Bernát Balázs, a Corax Bioner Biotechnológiai ZRT környezetvédelmi projekt koordinátora mesél riportunkban egy különleges módszerről, melynek segítségvel kiváló minőségű komposzt válhat a szennyvíziszapból. Lapad Dániel riportját hallják.
A legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Buddha FM-en, és köszöntöm a vendégemet, Bernát Balást, aki egy biotechnológiai cégnek a projektvezetője. Ezt majd egy kicsit kifejtett, hogy pontosan mit jelent. A lényeg az az, hogy a buddhizmus kapcsán, főleg a modern korban, főleg manapság időről időre előfordul, hogy a tudománnyal párhuzamosan, a buddhizmus és a tudomány kapcsolatával együtt hallhatunk témákat, előadásokat. Óhatatlan, hogy kéz a kézben kell szerintem mennie és dolgoznia a tudósoknak, a mérnököknek, a természettudománnyal foglalkozó szakembereknek, és az élet minden területén boldogulni kívánó, mondjuk úgy, hogy hétköznapi embereknek, aki akár csak a boldog életet keresi, vagy akár szellemi, spirituális életet él. És ebben ti egy kutatással, egy munkával úgy gondolom, hogy ti is hozzá tudtok tenni, ti is ezt az utat keresitek. Kérlek, mutatkozz be, és nagyon röviden meséld el, hogy mi a kutatásnak a témája. Itt a rádióban, a Buddha FM-ben is fontos számunkra a környezetvédelem, meg a természetnek a közelsége, és ti is ezt a témát fogtátok meg, ragadtátok meg.
Üdvözlöm a hallgatókat! Bernát Balázs vagyok, a Corax Bioner Biotechnológiai ZRT környezetvédelmi projekt koordinátora. Igen, ahogy említetted, a környezetvédelem nagyon fontos mindenféle területen. Én nagyon régóta dolgozom ebben a témában. Korábban egy mérnöki irodánál, illetve 10 éve most már itt a Coraxnál. Cégünk fő profilja is, főleg a kutatás, fejlesztés és azok eredményeinek hasznosítása, az agrárium, az ipari technológiák, illetve egyéb környezetvédelmi vonatkozásban. Cégünk termékeinek többsége is ilyen kutatás-fejlesztés eredménye. A jelen projekt, vagy a jelen téma, amiről most beszélünk, ugye, már ahogy korábban is említettem, vagy felvezettem, a komposztálás kérdése. Ugye talajaink védelme, azok szerkezetének megúvása rendkívül fontos lett, illetve most már sürgetővé vált, ugye, hogyha azt nézzük, hogy a rendszerváltás előtt, illetve annak környékén még megfelelő állatállomány volt, illetve olyan szakemberek dolgoztak, akik ezt észre tudták végezni, észben tudták tartani. Jóval nagyobb arányú volt a szerves trágya felhasználás, illetve minden olyan természetes szerves anyag utánpótlás a talajokban, mint manapság. Jelenleg ugye állatállomány is csökkent, nehézkes a beszerzés, kevesebb trágya képződik, és hát átálltunk, valljuk be őszintén, főleg a műtrágyáknak a használatára, ami szintén egy nagyon jó, gyors tápanyagutánpótlást biztosít a növények számára, de rengeteg káros hatása is van, ugye túlzott használata az kilúgozza a talajokat, tönkreteszi a struktúrát. Tehát most nem azt mondom, hogy ezt nem kell használni, hanem észszerűen kellene kombinálni a kettőnek a használatát. Ezt az Európai Unió is felismerte, és olyan szabályozásokat hozott, amiben újra ezeket a természetes szerves anyagokat, illetve azok használatát próbálja előtérbe helyezni. Többek között ilyenek a komposztok is.
Hogy olvassam fel a munkátoknak a címét, és anélkül, hogy átváltanánk egy ilyen környezetmérnöki műsorba, azért magyarázzuk el, hogy pontosan miről van szó. Technológia a szennyvíziszap és a szennyvíziszapból készített komposzt ásványolaj tartalmának csökkentésére. Hétköznapi emberként ugye hallottunk már arról, hogy van szennyvíziszap, valaki komposztál, valaki nem komposztál, de azért arról is hallottunk, de én úgy, hogy a hétköznapjaimet úgy élem le, hogy nem feltétlenül gondolkodtam el annak a kettőnek az összefüggésén. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy a szennyvíziszap az micsoda, miből képződik, és miért kéne ennek megfelelnie egy bizonyos minőségnek, hogy a komposztálás is megfelelően tudjon működni. Hol történik ez a két dolog? Hogyan érinti a mi életünket, hétköznapi emberek életét?
Igen, tehát ahogy a nevében is benne van, ugye a szennyvíziszap szennyvízből keletkezik, tulajdonképpen a szennyvíztisztításnak a mellékterméke. Még mielőtt félreértés esne, ez már nem maga a szennyvíz, tehát ez már egy kezelt, előkezelt, részben stabilizált anyag, rengeteg tápanyagtartalommal és szerves anyagtartalommal. Ugye nevében benne van azért, hogy kicsit óckodik tőle az ember, hogy ezt használja, főleg komposztban, vagy akár szimplán a kertben, pedig nem elvetendő, hiszen már elég régóta a mezőgazdaságban használják. Tehát például termőföldekre viszik ki, injektálják, a belőle készült komposztot is kihelyezik, tehát ez nem egy mostani történet. Ami a történet mostani lényege, az az, hogy volt egy olyan jogszabályi előírás 2006-ban, hogy a termésnövelő anyagoknak a minősége, hogyha megfelelő, akkor azt korlátozás nélkül fel lehetne használni. Tehát a szennyvíziszapból készült komposztot is, mint egy termésnövelő anyagot, amit már nem is kell úgy hívnunk, hogy szennyvíziszap, mert egy stabilizált, átdolgozott anyagról van szó, ami egyébként teljesen veszélytelen. Viszont ez a rendelet...
Tulajdonképpen egy természetes kör... Igen. Bocsánat, tulajdonképpen csak lefordítom egy kicsit így a mi nyelvünkre. Egy természetes körforgást tudnánk fenntartani, tehát pontosan. Nem kell műtrágyát bevonni, plusz pénzt, plusz energiát költeni, így hanem van. Egyszerűen mehetne vissza a földbe, lehetne szebb növény, gyümölcs, bármi, ha igen, jól értem. Csak akkor ugye, mi a probléma ezzel az ásványolajjal, ami benne szerepel a címben? Ez miért probléma, hogy van benne?
Ugye a... Különböző jogszabályok meghatároznak határértékeket, tehát amit említettem, hogy injektálják is közvetlenül a szennyvíziszapot a szántóföldekre. Ennek is vannak előírásai, nem olyan szigorúak, mint a korlátozás nélkülinek, de macerás, mert csak bizonyos időszakban bizonyos talajokra lehet kijuttatni, ha annak a talajnak mondjuk túl nagy a nitrogén tartalma, akkor nem lehet kijuttatni. Ezt rengeteg elővizsgálattal, talajtani szakvéleménnyel kell alátámasztani, időigényes és valljuk be költséges is. A másik rendelet, amelyik a korlátozás nélküli felhasználást szorgalmazná, annak pont az lenne a lényege, hogy ezeket a korlátozásokat kiszűrjük, tehát bárhol föl lehessen használni, akár a kiskertben vagy egy virágládában is, ugyanakkor pont emiatt egészségügyi, illetve kémiai követelmények jóval szigorúbbak, mint egy szimpla mezőgazdasági felhasználásnál. Amit kérdeztél, ez a TPH, ez magyarul annyit jelent, hogy összes ásványolajtartalom, ez is az egyik olyan paraméter, amit ez a rendelet előír, és azok a cégek, főleg komposztáló üzemek, vagy szennyvíztisztítókkal folyik komposztálás, és elkezdtek ezzel foglalkozni, megállapították, hogy minden paraméternek megfelel, tehát értem itt azt, hogy a nehézfémelemek nincsenek benne olyan arányban, megfelelő szerves anyagtartalma van, jó az állaga. Ugyanakkor ez az egy elem, ez az ásványi olajtartalom, ez viszont rendkívül magas.
És itt nálunk Magyarországon? Szinten,
főleg Magyarországon, igen, Nyugat-Európában ugye ez annyira nem jellemző, ez a probléma nincsen, tehát ezt inkább úgy mondanám, hogy tényleg egy országos kórképpel állunk szemben. Nagyon sok felmérést végeztünk több különböző szennyvíztelepen, és néztük a szennyvizeknek, az iszapoknak a olajtartalmát, és bizony sajnos meg kellett állapítanunk, hogy mindegyikben nagyon sok van, átlagban olyan 1000 mg per kilogram, hogyha száraz anyagra nézem. Ugye egy határérték, egy korlátozás nélküli felhasználásnál 100 lenne. Tehát most csak egy átlagot mondtam, néha van, amikor ez többszöröse, tehát akár egy komposztban 2500 körül is előfordulhat.
És nem kell ennyire burkoltan fogalmaznunk, tehát most mondd el, légy szíves, hogy kerül a szennyvíziszabba ez a magas ásványolajtartalom?
Hát igen, sajnos itt jön képbe az emberi tényező. Az ásványolaj ugye egyféleképpen kerül be a szennyvízbe, illetve az iszabba a csatornán keresztül. Ami azt jelenti, hogy eltérjen ugye a nyugat-európai országoktól, ahol rendkívül szigorú szabályozások vannak, illetve mondhatnám már azt, hogy például egy Svájcban azért az emberek gondolkodása is most már olyan előrehaladott, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Ők nem öntik bele a csatornába, hanem ők tudják, hogy ezt külön kell gyűjteni, leadni veszélyes hulladék lerakóba, vagy akár hulladék udvarokba. Hát nálunk ugye minden az egyszerűség felé megy, és sajnos belementik. Na most, amit tudni kell, hogy milyen mennyiségről beszélünk, tehát ahogy a szakmai tanulmányban is leírtuk, egy liter olaj az képes 1000 köbméter szennyvíz olyan mértékű elszennyezésére, hogyha abban mondjuk nem volt olaj, tegyük fel, akkor a határértéknek a tízszeresére növeli, tehát 1000 mg per kilogramra növeli nulláról a koncentrációt.
Logikusan gondolja az ember, két megoldás van, az egyik az, hogy ne öntsünk bele, ez, meglátjuk, hogy ez mikorra valósítható meg, de ha jól sejtem, ugye a ti munkátok arról szól, hogy a jelenlegi helyzetet hogyan lehet megoldani, tehát akkor ez elvileg szűrhető, tisztítható valahogy?
Hát ez most kezelés, tehát ez vegyük úgy, hogy ez probléma kezelés, tehát ezt kezelni kell, ahogy mondtad, ez nem rövid távon fog megoldódni. Nyilván lehetne olyan szabályozásokkal ezt megoldani, nagyobb kontrollal, nagyobb hatósági kontrollal, odafigyeléssel, ami rengeteg energiát viszne föl, tehát most azt mondom, hogy egy szennyvíztisztítónak végig kéne menni a csatornahálózatán, és megnézni, hogy milyen olyan potenciális szennyezőforrások vannak, üzemek, akár autószervizek, stb., ahol ez belekerülhet. Tehát egy lehetetlen feladat, ugye egy kisebb városnál is ugye rengeteg csatorna van, nagyon hosszú hálózat, nem nagyon van erre mód. Tehát jelenleg marad a kezelés, szennyezett talajok és talajvizekről beszélünk. Van egy kifejlesztett mikrobiológiai termékünk, ami több törzsből áll össze, nem patogének, természetből szelektált talajbaktériumok, amik ott élnek a talajban, tehát természetes állapotban is jelen vannak, ezt egy kicsit felturbózzuk. Számszerűen kicsit sűrítjük.
A problémát akkor nagyjából látjuk, érezzük, a hosszú távú probléma megoldása ugye az még talán arrébb van, de akkor a ti munkátok az egy tulajdonképpen egy szűrés, tisztítást jelentene. Hol tart ez most éppen, milyen állapotban van ez a kutatómunka, hogyan történne pontosan?
Tehát konkrétan ugye a probléma kezelése onnan kezdődött, hogy mi foglalkoztunk korábban is szennyezett, olajszennyezett talajok, talajvizek tisztításával. Erre van egy mikrobiológiai készítményünk, ami szabadalmaztatott természetből, szelektált törzsekből áll össze, nem patogének, tehát nem okoznak fertőzést, nem okoznak új szennyezést, ez is rendkívül fontos. Csupán arról van szó, hogy a évmilliárdok óta itt élő biológiát használjuk föl most egy kicsit a magunk segítésére, tehát konkrétan a szennyezés lebontására. Baktériumok azok az olajat konkrétan úgy hasznosítják, hogy az nekik tápanyag. Ami még jó benne, hogy amikor ők ezt megették, úgymond, vagy elfogyasztották, akkor utána szépen visszaáll az a mikrobiológiai egyensúly a beoltott közegben, amibe betettük, tehát onnan szépen kiegyenlítődik, és teljesen egy természetes állapotot hoz létre.
A veszélyéről beszéljünk egy kicsit, az sem biztos, hogy teljesen egyértelmű mindenkinek, és egyébként lehet, hogy egy későbbi témára is már majdhogy nem magyarázatot adunk, hogy miért nem érzik az emberek ezt fontosnak. Tehát mi a veszélye? Mi a probléma azzal, hogy bejut az olajtartalom a földbe? Mit tesz tönkre? Mi lesz ettől a növényekkel, gyümölcsökkel?
Hát, hogyha nagy koncentrációba jut be a földbe, a talajba, vagy a talajvízbe, ezt nyilvánvalóan egy idő után el tudja szennyezni. Tehát, hogyha én kijuttatom ezt az olajszennyezett komposztot, akkor a csapadék által bekerül a körforgásba az olaj is, és hát bizonyos koncentráció felett azért egy karcinogén anyagról beszélünk, tehát azért nem túl jó ásványolajat fogyasztani. Úgyhogy mindenképpen ki kell szűrni a közegből, és ha lehet, nem bejuttatni azt. Tehát rendkívül fontos, hogy kivegyük belőle. Erre több megoldás is rendelkezésre áll, tehát itt a kutatás fejlesztés során rájöttünk arra, hogy lehetne kezelni csak a komposztot, hogy azt hozzuk be. De ott már annyira kötődik az iszaphoz az olaj, és olyan kevés idő áll rendelkezésre, hogy gazdaságosan nem lehet megoldani, meg lehetne egyébként, csak nagyon hosszadalmasan. Ezért próbáltuk ki azt, hogy egy kicsit elébe megyünk a folyamatnak, és megnézzük azt, hogy még mielőtt az iszapot leveszik a szennyvíztisztítókban, akkor beoltjuk ott helyben egy hígabb állapotában. Itt rendkívül jó eredményt értünk el, 70-60-70%-kal lehetett csökkenteni a koncentrációt, így a komposztba kerülő szennyvíziszapban már olyan mértékű csökkent, vagy olyan mértékre csökkent ez a koncentráció, hogy már ott is kezelhető lett. Tehát tulajdonképpen egy 2-3 lépcsőben meg lehet oldani ezt a problémát. Sok mintavétel kell, odafigyelés kell, és hát az is nagyon lényeges, hogy a kezelő gépekből, berendezésekből ne kerüljön bele újra olaj, mert akkor nem nagyon volt értelme az egésznek.
Nyilván van egy szakmai vonala, meg van egy ilyen engedélyeztetési, hivatali vonala annak, hogy ez mikorra lesz használható. Tehát hol tart most a projekt, melyikkel, hol álltok?
Hát kidolgozott technológiánk megvan, tehát mondhatni, hogy föl van a polcon. Ami részben azért nem igaz teljes mértékben, mert azt is tapasztaltuk országos felmérés során, hogy minden egyes szennyvíz, más és más, minden egyes iszap más és más, attól függően, hogy az országnak melyik részén vagyunk, milyen potenciális szennyezők vannak, bebocsátók vannak. Ezért mindig úgy kezdünk egy munkát, hogy adaptációs előkísérleteket végzünk, ami azt jelenti, hogy a kezelni kívánt közegekből mintát hozunk be, azt beoltjuk, magyarul ráeresztjük a baktériumokat, és megnézzük, hogy viselkednek, hogy elpusztulnak-e, bírják-e, és ha bírják, akkor nyilván a legjobban túlélő vagy leghatékonyabb törzseket szelektáljuk le, válogatjuk le róla, és akkor ebből készül utána az a koktél, amit az adott szennyezettségű komposztra, iszapra alkalmazni tudunk. És időben az azt jelenti, hogy minden mehet a maga módján, tehát a szennyvíztelep is működhet ugyanúgy, ahogy működik, semmi extra műtár nem szükséges, komposztálás is ugyanazokkal a gépekkel, forgatóeszközökkel mehet, mi csak annyit teszünk hozzá, hogy belocsoljuk. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, beoltjuk a kezelni kívánt közeget, és onnan már végzi a maga dolgát. Amire figyelni kell, az a megfelelő kondíciók biztosítása. Tehát egy kicsit egy ilyen kertészkedés munka. Biztosítani kell a levegőt, az oxigénellátottságot, tápanyagellátottságot, illetve figyelni kell, hogy ne menjen nagyon föl a hőmérséklet. Ugye a komposztoknál ez egy jellemző dolog, hogy a kezdetben ugye eléggé fölfűtik magukat ezek a mikrobák, és hát ez a mi oltóanyagunk az inkább mezofil, tehát olyan maximum 40-45 fokig életképes, tehát meg kell várnunk, amíg lecseng ez a termofil fázis, és utána lehet oltani, és minden további nélkül alkalmazni.
Remélem a hallgatók azoknak sikerült nem túl szakmaian megfogalmazni a lényeget. Szerintem abszolút érthető mindenki számára. Főleg azért, és talán azért foglalkoznak ezzel mostanában többet civilek is, mert a komposztálás egy kicsit úgy bekerült a köztudatba.
Igen.
Beszélünk róla, lett egy talán egy picit divatja. Én a belvárosban élek, és az egyik kerületi telken például elindult egy ilyen közösségi komposztálás, úgyhogy én is látom a jelentőségét, de amiről ti beszéltek, azért ez egy ipari méretű probléma. Tehát egy kicsit rákanyarodok arra a témára, ami talán már jobban összeköthető lesz az általános ilyen buddhista szemlélettel, hogy ez a társadalmi felelősségvállalás hogyan működik kéz a kézben egy ilyen méretű problémával, egy szakmai céggel, mint a tietek, és közben azzal a kis közösséggel, populációval, akik ebben az egészben segíteni tudnának. Ki miben tud segíteni egymásnak ebben a körben? Hogy látod?
Hát igen, ugye nem tudom, most dr. Stefanovics Pál talajtani professzor tudnám idézni, aki ugye megfogalmazta a talajvédelemnek a főbb pontjait. Az egyik pont az például az, hogy a talaj az nem csak azon, amin állsz, hanem amin élsz is. Tehát egy kicsit természetközelibben szemléljük, és nem egy ilyen ipari oldalról megközelítve, akkor kicsit belegondolunk, hogy a talaj az egy milyen kis vékony réteg a földünkön. Tehát egy pár méteres rétegről beszélünk. Ugye az atmoszféra is kilométeres, nagyon sok, a litoszféra is az, és azon a találkozási ponton, ahol élünk, amiből eszünk, tehát amiből a táplálékunk van, ez egy nagyon kis vékony réteg, tehát nagyon megfontolandó, hogy ezt mennyire tesszük tönkre, ha lehetne, tegyük tönkre és óvjuk, és ebben minden egyes embernek részt kell venni, még akkor is, hogyha nem közvetlen gazdálkodik, de akár egy olyan ember is, aki például beönti az olajat a csatornába, valahol át kellene gondolnia, hogy utána azt a élelmiszert, ami abból a növényből keletkezett, ami egy szennyezett földből, közegből származik, akkor ő azt valahol vissza fogja kapni. Most ha belegondolunk például a tengeri halaknál, a tengeri halak példájára, hogy a szennyező anyag lefolyik a kontinensekről a tengerekbe, és a halakban akkumulálódik, és azok az emberek, akik a halászatból élnek, vagy inkább ilyen nagy halfogyasztók, azok ezt mind visszakapják a szervezetükbe.
És gyorsan elmondtál három buddhista alapértéket, tanítást egyébként. De tényleg, ha belegondolunk, hogy a nem ártás szándéka az, hogy másnak, más érző lénynek, élő lénynek nem akarunk ártani, ugye az nem csak azt jelenti, hogy konkrétan itt szemtől szemben nem ártunk, de hát, hogyha mi a talajunkat szennyezzük, azzal bizony másnak az életét is tönkre tudjuk tenni, nem jut elég élelemhez, vagy éppenséggel rossz minőségűhöz jut. És milyen szépen szemléltetjük a körforgást is, nem? Tehát, hogy talán pont, hogy saját magunkkal teszünk rosszat sokszor, tehát, hogy lehet, hogy konkrétan saját magunknál lyukad ki ez a probléma. Értik szerinted ezt az emberek pontosan, vagy van ennek valamilyen módszere, ezt is ki tudjátok-e dolgozni, dolgoznak ezen kollégák, hogy hát ez végülis egy edukációs téma kellene, hogy legyen, hát akár igen, felnőttek, akár gyerekek körében.
Az oktatásnak rendkívül nagy szerepe lenne. A mai világunkban szerintem az emberek nem nagyon foglalkoznak vele, legalábbis nagy részük nem. De hogyha nézik a híreket, vagy akár ezeket az újabb problémákat, amiket lehet látni, hogy betegségek, járványok a klímában, hogyha belegondolunk kicsit, ezek a klimatikus ingadozások, tehát hogy a sarkvidéken soha nem látott meleg volt. Tehát, hogy minden ilyen dologban valahol azért benne van az embernek a lábnyoma, és egyszer nem kéne megvárni azt, hogy ez már visszafordíthatatlan legyen, hanem ha már most vannak erre technológiák, ilyen korszerű, ökomérnöki, ökoszemlélettel ellátott technológiák, akkor igenis most használni és alkalmazni kellene, illetve hát próbálni mindenkinek magában tudatosítani azt, hogy még mielőtt hoppá, beleöntöttem volna, nem ide öntöm, nem öntöm bele, nem nagyobb energia az sem.
Ugye ez sok esetben te is mondtad, hogy nem feltétlenül csak a háztartásról kerülhet, vagy háztartásból kerülhet be, hanem ezek lehetnek kisebb cégek, műhelyek, olyan típusú szolgáltatások, ahol ugye keletkezik valamiféle olajszennyeződés. És akkor felmerül a kérdés, hogy azért az ember a szakmája meg a munkája közben vajon mennyire gondolkozik el ezen, mennyire jut eszébe a társadalmi felelősségvállalás, És akkor egy kicsit már inkább személyesen kérdezlek téged, hiszen nektek is van egy szakmátok, egy cégetek, nyilván ez azért, hogy az ember a munkát azért is csinálja, hogy megéljen belőle, embereket eltartson, de közben mennyire lehet erős szempont az, hogy de mégiscsak egy olyan dolgon gondolkozzunk, dolgozzunk, ami úgy általában véve előre viszi a világot, és megoldja a problémákat. Ez most mennyire topik, mennyire aktuális téma szerinted, hogy a szakmában is ott kell, hogy legyen a társadalmi felelősségvállalásnak?
Hát mindenképpen, és minden cégnél, ugye nagyon sok cégnél most már kötelező a minőségbiztosítás, a környezetirányítási rendszerek alkalmazása, anélkül nem is tudnának működni, illetve pályázni, stb. Alapvetően ugye most csak az én cégem nevében tudok nyilatkozni, tehát nálunk ez azért rendkívül fontos, ugye nekünk van olyan üzletágunk is, ami például gyárt környezetbarát műtrágyákat, illetve növényvédőszereket, de minden esetben az ezt megelőző kutatásnak nagyon fontos feladata. Az irányítási rendszereknek is nagyon fontos feladata nálunk, hogy ezek a termékek ezek minél kevesebbet tártsanak, környezetbarátok legyenek, és hát így jutottunk el oda, hogy a legtöbb, például az agrárium számára gyártott legtöbb termékünk az biogazdálkodásban is felhasználható. Vagy említem a biocid üzletágunkat, ahol ugye szúnyoggyérítést végeznek a kollégák, ott is minden egyes alkalommal az a lépés, hogy minél kisebb dózis kerüljön ki, és ténylegesen csak annyi szúnyogot írtsunk ki, amennyi szükséges, illetve például odáig eljutottunk már, hogy olyan kis koncentrációban van, hogy például a katicabogarat már nem is bántja. Tehát, hogy azért a kollégák is igyekeznek az, hogy nem csak az, hogy a társadalmi elvárás mit mond, hanem hogy a mi igényünk mi, hogy hogyan gondolkozunk ezen.
Nálad honnan jön ez a szemlélet, honnan táplálkozol? Volt egy fordulópont egyszer a munkád közben, vagy ez egyszerűen egy
gyerekkortól? Nem tudom, nem is a munkám, nekem ez alapvető szemlélet volt. A legtöbbet talán az dobta rajta, amikor kim voltam még egy ösztöndíjjal Dániában, és láttam az ottani viszonyokat, hogy ők hogy állnak hozzá ez a kérdéshez, a természethez, a környezetvédelemhez. Tehát én ott láttam például először szelektív hulladékgyűjtést, akkor nálunk még nem is nagyon volt, és engem megragadott az, hogy ez milyen jó, meg hát, hogy tényleg nem túl sok energia azért tenni, hogy ezt most külön gyűjtsem, ide dobjam, oda dobjam. Tehát mondhatni azt, hogy egyetem végén attól kezdve van ez a szemlélet, és ezt minden munkahelyemen próbáltam alkalmazni, azért is mentem környezetvédelmi területre. És mindig egy jó érzés volt például a korábbi munkáink során, amikor mentesítettünk egy területet a szennyezéstől, hogy na, ezt is megcsináltuk, kipucoltuk, visszaadtuk. De igen, tehát ez nagyon fontos számomra, és mindig is az lesz.
Amikor a hétköznapokban környezetvédelemről beszélgetünk, néha vitatkozunk akár barátokkal, ismerősökkel, akkor azért nagyon sokszor felmerül, hogy hát, hogy vajon tényleg tudunk-e tenni valamit? Tehát, hogy ez az egy kis lépés, ez az egy kis szelektív hulladékgyűjtés, ez mit ér a mi életünkben? És aztán nagyon sokszor ott véget is akad mondjuk egy vita, hogy Isten igazából nem tudjuk a pontos metódusát ezeknek a folyamatoknak. Például, hogy hol köt ki ez a szemét, amit mi kidobtunk, hogy válaszolj erre egy kicsit ilyen szakemberként, szakértőként, hogy ténylegesen mennyi az a plusz, amit mi civilek hozzá tudunk ehhez tenni. Van-e remény, ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva, van-e remény, csináljuk-e, tudjuk-e úgy csinálni, hogy ez érezhető legyen mondjuk akár még a mi életünkben, de legalábbis mondjuk a gyerekeink életében.
Hát ahogy említettem itt a jelen projekt kapcsán, amiben belemerültünk, hogy egy liter olaj is mekkora gubancot tud okozni, tehát hogyha már csak egy valaki nem önt be egy litert, az már rengeteget számít, és hát én bízom abban, hogyha ezt sokan látják például, hogy például nálunk már van házhoz jövő szelektív hulladékgyűjtés, és hát azért azt megfigyeltem, hogy olyanok is elkezdik külön szedni, akik eddig nem foglalkoztak vele, mert hogy egy van, akkor már mérne, vagy látják azt, hogy a közösség vagy a többiek hogy csinálják, és akkor ők is elkezdik csinálni, tehát mindenképpen van értelme egyénként is elkezdeni. Hát igen, abban most belegondolni, hogy hova kerül, vagy mi lesz a további sorsa, az meg már a társadalom többi szereplőjének, tehát azoknak, akik összegyűjtik, akik feldolgozzák, azoknak a felelőssége. Hát ez nyilván egymásra épülő dolog. A kezdetet azt viszont egyénenként tudjuk megkezdeni, vagy meglépni azt az első lépcsőt, hogy én így csinálom.
Az nagyon fontos nyilván, hogy ezekről az ügyekről tudjunk, és mondjuk úgy, ahogy te most érthetően elmond nekünk, hogy ez miért fontos, mert szerintem addig nem indul be az a kis belső kis lelkiismeret, ami jelez felénk, hogy most ezt az olajat külön kéne gyűjteni, meg ezt a palackot külön kéne kidobni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy sikeres lesz a munkátok, és hogy ezt kommunikálni is tudjátok bizonyos helyeken. Van erre lehetőségetek? Most nem feltétlenül erre a riportra gondolok, mert ilyen helyre szerintem szívesen látnak titeket máskor is.
Igen.
De mondjuk konferenciákra, egyetemekre, tudományos körben van-e lehetőség erről beszélni?
Hát őszintén szólva, ilyen jellegű, tehát riport bármilyen módon, ez az első. Konferencia az már volt, az egy eléggé nagy konferencia volt, viszont eléggé szakmai, tehát azon a szennyvíztelepek, komposztáló telepek vezetői vettek részt, elég nagy számossággal, tehát ilyen 60 fő felett. Úgyhogy a szakmát is érdekli mindenképpen, tehát tudják, hogy van a probléma, tudják, hogy jó lenne ezt kiküszöbölni, hiszen ők is nyernének rajta, nem kellene pluszköltségként elvitetni hulladéklerakóba azt az értékes anyagot, amit amúgy komposztálni lehetne, és visszajutatni a körforgásba. Most persze anyagi haszon is van, de pontosan ez az, ami sajnos a mai világunkban az emotiváló tényező. Tehát nem, hogy ők fizetnének azért, hogy ezt el kell vitetni, le kell rakni, hanem a komposztnak a árából még akár bevételre is szert tudnának tenni. Tehát mindenképp fontosak ezek a fórumok, ahol ezt elő lehet adni. Nagyon sok egyetemi, illetve MTA-ról is jöttek erre a konferenciára, azóta sajnos megtorpant, aminek részben szerintem az is oka lehet, hogy a vízi közművállalatok azért most nincsenek túl rózsás helyzetben, de bízom benne, hogy a jövőben erre nagyobb fókusz lesz. Ugye hallottam már olyat, hogy több pályázatot írtak ki ilyen iszapcentrumok, úgynevezett iszapcentrumoknak a megépítésére, aminek az lenne a lényege, hogy a környékbeli szennyvíztisztítókból egy bizonyos helyre odavinnék a szennyvíziszapokat, tehát nem csak így elsúvasztanák valahol, vagy kidobnák, hanem ezekben az iszapcentrumokban lehetne komposztálni, és akkor az itt képződő komposztokat pedig a környéken lévő mezőgazdasági területekre, lakossági felhasználásra el lehetne adni. Tehát nem így realizálódna véleményem szerint ez a dolog, tehát jó lenne, minél nagyobb nyilvánosságot kapna.
Hát amit tudtunk, azt mi most megtettünk, beszélgettünk róla. Ezt meg lehet hallgatni, el lehet olvasni. A Buddha FM oldalán majd egy kis plusz információt is fogunk mutatni a hallgatóknak. Nagyon szépen köszönöm, Balázs, sok sikert nektek.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Nyomon követjük a munkátokat.
Szervusz.
Köszönöm szépen. Bernát Balázzsal, környezetvédelmi projektvezetővel beszélgettünk. Lapa Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.